Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV podcastje. Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással. És bármit is terveztünk volna a mai beszélgetésbe tegnap délután, igaz? Tegnap délután vagy kora este nyilván megdőlt volna rögtön, mert hát követtük figyelemmel itt-ott-amott, leginkább ugye az interneten, hogy mi történik a Veszprémmel Macedóniában, vagy Észak-Macedóniában. Sose fogom ezt mondani, de most mégis muszáj, mert ez egy hivatalos platform. Szóval, és hát szerintem élő ember nem gondolta volna, hogy az fog történni, ami történt. A félidei 6 gólos hátrány után 2-t nem sikerült ledolgozni, vagyis hát a végén 2-vel kapott ki a Veszprém, nem akarom ezt túl bonyolítani. A Rabotnik vendégeként, ami mondjuk azért egy sokkolóval mért csapással ér fel, legalábbis a váratlanságát tekintve mindenképpen, úgyhogy ezt majd megpróbáljuk kibeszélni, különösen a Montpellier-i vereség, meg a korábban elszenvedett Kiel elleni vereség, a hazai pályán elszenvedett vereség fényében azért egy nem túl rózsás kép kezd kirajzolódni a Veszprémet illetően. De miután múlt héten is nagyon sokat beszéltünk a Veszprémről, ellentétben a szegediekkel, akik viszont elég jól kezdték az idényt, és most is hoztak egy, most majdnem azt mondtam, hogy Bravúr X-et a Flensburg ellen, nem Bravúr X, mert tulajdonképpen a Szeged majd, hogy nem esélyesebbnek számított, de a Flensburg egy elképesztően jó csapat, és nagyon jó kis meccset is játszottak ők egymás ellen, és utána mi is azt beszéltük itt a tévében, meg máshol is nagyjából azt olvasgattam, hogy ez így rendben volt, ez egy reálisnak tűnő X, úgyhogy ezzel kezdjük, de aztán rákanyarodunk a Veszprémre, az egy nagyobb és kevésbé kellemes téma is.
Igen, hát már a mérkőzés után ott frissibe ugye azt mondtuk, hogy már mint a Pixeged Flensburg meccs után, hogy ha úgy van...
Mol Pixeged
Flensburg, a Flensburg az maradt.
Igen,
Flensburg.
Tankolni akarsz még a jövő héten is.
Világ életébe. Tehát ha van igazságos döntetlen egy 60 perces mérkőzés után, akkor szerintem erre azt lehet mondani, hogy lehet onnan megközelíteni, hogy egyik csapat sem érdemelt győzelmet, vagy onnan, hogy egyik sem érdemelt vereséget. Én inkább onnan közelíteném meg, hogy egyik sem érdemelt vereséget. Ugye a Flensburg gyakorlatilag végig hátrányba játszott, de mindenképpen dicséretükre legyen mondva, hogy ragadtak a Szegedre, nem hagyták őket meglépni, mindig volt egy pici plusz, amivel ki tudtak egyenlíteni, ott tartani a meccset abba a zónában, ahol még nagyon szoros volt, és a végén viszont még előzni is tudtak volna, akkor egy Mikler bravúr körülösen szerintem jókor jött, hogy nem tudták átvenni a vezetést. A másik oldalról nézve pedig ugye hát a Szeged végig a kezében tartotta a mérkőzést, mert mindig ők vitték ugye az eredményt előre. Viszont, ahogy az sokszor lehet látni azért az ilyen mérkőzéseknél, ahol van egy üldöző, meg egy üldözött, hogy a végén azért a szélárnyékból kilép az ellenfél, és megnyeri a meccset, de sikerült azért ezt egy X-re hozni, úgyhogy szerintem ez így igazságos volt, és én azt mondtam, hogy egy csomó emberrel beszéltem, aki azt mondta, hogy hát ezt a meccset meg kellett volna nyerni, meg hát hogy lehet az, hogy nem nyertünk hazai pályán, meg... Tehát szerintem egy picit azért vissza kell állni a földre két lábbal. Azt mondani, hogy a regnáló német bajnok ellen egy döntetlen, az nem jó eredmény, az szerintem egy picit félreértelmezése a realitásoknak, mert ez akár milyen pályán, akár mikor, ez egy nagyon jó eredmény, és nem kell magunkat oda képzelni, ahol esetleg nem vagyunk. A magyar kézilabda általában véve a magyar kézilabda helye azért nem a német előtt van, na lássuk be, azért, mert Németország sokkal nagyobb ország, óriási hagyományokkal, milliós kézilabda bázissal, rengeteg pénzzel, ugye, koherens pénzzel, hogy úgy mondjam.
Eszembe jutott valami, hagyj kérdezem, el fogom felejteni, de nyugodtan végigvérted a gondolatmenetet, bár szerintem vége volt csak a hangsúly.
Ezt akartam mondani, hogy azért rakjuk helyre a igen. dolgokat. A Flensburg a német bajnok, a Bundesliga a legjobb csapata, velük játszani döntetlent, ez teljesen rendben
jó, van. Semmi köze a kézilabdához annak, majd a szakma az, amit kérdezni akarok, csak most úgy elgondolkodtam, hogy ugye kijavítottalak, hogy Molpik Szeged, meg Telekom Veszprém, stb. Ugye a szponzor ott van, és végignézek a német csapatokon, és egyiknek a nevében, mindegyik egy városnév. Ott sehol nincs, pedig aztán az üzleti alapon működik a német sport, meg a német kézilabda, hogy ott ennyire nincs benne a szokásjogban, hogy fölvegyék a szponzor nevét.
Szerintem nem lehet.
Nem lehet?
Nem lehet. Azért, ha belegondolsz, nem sok olyan. Szerintem még a foci csapatnál sem lehet. Bár Bayer Leverkusen olyat láttam már, és az valószínűleg a Bayer
az a gyógyszergyárnak a csapata.
De egyáltalán nem jellemző. Ez egyébként furcsa dolog, mert közben pedig a német klubokat a szponzorok tartják el, nem
ezért,
a városok.
Pont ezért mondtam, hogy...
De hát ez csak azt hiszem, hogy a hagyományok miatt is, de lehet, hogy nem is lehet a nevet így megváltoztatni. Minden esetre Magyarországon tudjuk, hogy azért, hogyha egy klubnak sikerül a nevét eladni egy partner felé, azért ez egy nagyon komoly pénzt jelent, és különösen azoknál a kluboknál, ahol ugye nem az önkormányzat tulajdonában van a sport Kft., ott azért ezt gyakran meg is
jó,
teszik.
Nekem ezzel addig nincs bajom, amíg nem a öreg néne őzikéje a névadó, mert azért a régmúltból tudunk ilyen nagyon-nagyon vicces csapatneveket.
Hát azt hiszem, hogy ma azért, akik ilyen neveket viselnek, különösen a nemzetköziben egy Audi, vagy egy Telekom.
Abszolút,
vagy a Molpik Szeged, ezek olyan márkanevek, amire büszkék lehetnek a klubok, hogy ilyen partnerek.
Meg így aztán tényleg igazán reklámhordozó, tehát ennek valóban van reklámértéke, azt gondolom, hogyha szerepel a csapat nevében, amelyik ugye meg a nemzetközi porondon játszik hétről hétre. Na, mondom, hogy visszakanyarodjunk a Szegedhez, meg a szakmához, mondom, szinte az egyetlen komoly hiányérzetemet szegedi vonalon, ez egy név, Deján Bombács. Na, őt nem, ott nem érzem azt az erőt, amit korábban éreztünk benne, mert ugye egyszer zseniális volt, és a zsenialitása nyilván most sem szűnt meg, de a produkció az meg sem közelíti azt, amit régen ő nyújtott.
Azt hiszem, hogy itt két dolog egyszerre jelentkezik. Egyrészt kétségtelen, hogy az a Bombács, aki ugye, nem tudom, az 3-4-5 éve volt már Szegeden, és káprázatosan játszott, és rengeteg gól dobott, és ő vitte a primet. Ez a Bombács ma már nincsen, egy más játékossá vált, lehet, hogy egy picit racionálisabb lett a játéka, kevesebb flikflakkal, sok minden miatt változhatott. Na most, és akkor itt beszélünk éppen a másik oldaláról, hogy a PIK Szeged meg egy másik csapat. Egy olyan csapattán nőtte ki magát, amelyik, tehát azért lássuk be, egy komoly csapat nem arról szól, hogy egy játékos flikflakkozik benne, meg csodálatos gólokat lő. Ebben komoly eredményt tartósan nemzetközi szinten nem lehet elérni. És azt mutatja szerintem a szegedi csapatnak az értékének a növekedését, vagy a súlyát, hogy igenis egy olyan játékra álltak át, amiben egy-egy játékosnak a szerepe az nem annyira meghatározó, nyilván egy-egy mérkőzésen belül természetesen, de nem lehet azonosítani egy csapatot egy játékossal, és ha végignézed a világ legjobb csapatait, a Barcelonától, a Paris Saint-Germain-en át, a Veszprémig, vagy a Flensburgig, akkor nem tudod azt mondani, ja hát ott van ez, azért olyan jók. Tehát, és szerintem a Szeged is eljutott egy olyan szintre, ahol olyan szintű csapatjátékuk van, olyan feladatokkal, olyan fegyelemmel, olyan szervezettséggel, hogy a játékosoknak be kell állni a rendszerbe, és egy bombás típusú játékos is sokkal hasznosabban játsza a szerepét, amit kiosztanak rá, mint az, hogy esetleg egy-egy fantasztikus megoldásról beszélünk, meg lő egyszer 10 gólt.
Jó, így látod, akkor...
Én ebben nem látok olyan nagy problémát. Az más kérdés, hogy azt a szerepet, amit kiosztottak rá, mindig magas színvonalon játsza-e? Azt gondolom, hogy nem mindig. Még nagyon sok tartalék van benne. És sokszor hallom azt az összehasonlítást, hogy a Stash Kubéval hoz képest melyik játékos nyúlt többet. Ugye a Skubét elég sokat kritizálták annak idején, de én azt gondolom, hogy azért az ő játéka a szegedi előkészítő játékba talán egy picivel jobban beilleszkedett, mint a pillanatnyi Bombácsé. Avval együtt,
de ha valaki virtuóz, az virtuóz, és most nincs benne az igazi virtuózitás a játékában. Én azt hiszem, az nem zárja ki attól, mert csapatjáték, attól még azért egy művész adt, azért elfér középen.
Elfér, de szóval nem a művészek nyerik meg azért a meccsek részét.
Csak hát ez egy látvány. Na mindegy,
persze.
Jó.
Azért okay. Látunk tőle szép jó. Dolgokat.
Még egy eszembe jutott közben. Rosta Miki, hogy azért én ott kicsit féltem, nem látom az ő helyét, hiába van keretben hétről hétre, azért ez a Bánhidi Gaber kettős, ez abszolút előzi őt. Mikor fog játszani Rosta Miki? Persze, nyilván Pásztor abszolút hosszú távon gondolkodik benne, csak hát azért tavaly hétről hétre ott volt a pályán, kőkemény meccseken, a Szegednek nincsenek kőkemény meccsei a BL-en kívül, Rosta nem játszott egy percet sem szerintem még BL meccsen, és hát azért csak jön az EB, ott meg kvázi sokkal nagyobb szerep hárul rá Bánhidi mögött, majd meglátjuk, legalábbis hát előfordulhat. Na mindez, ha jó lenne, hogyha többet lenne.
Én azt hiszem, hogy ugye egyrészt a játékosnak a pályafutásában vannak pillanatok, amiket döntéseket kell hoznia. Én a magam részére azt gondolom, hogy a Rostának jobb lett volna egy évet még játszani mondjuk Tatabányán, ahol sokkal meghatározó szerepe van, és egy picit tudott volna érlelődni. Az is igaz, hogy most kapott egy ilyen ajánlatot Szegedről, amit nehéz visszautasítani. A Szeged oldaláról teljesen rendben van a dolog, mert ők ugye most már évek óta, vagy most már megszokhattuk hosszabb periódus óta követik azt, hogy egy-egy fiatal magyar játékost odavisznek, ott nevelgetik, aztán remélhetőleg ugyanazt az utat bejárja, mint a Bánhidi meg a
Bodó. Abszolút, ilyen szempontból tök rendben van.
De ezt egyelőre nehéz előrelátni, viszont azt látni kell, hogy azért az él sportnak, a profi kézilabdázásnak ezen belül ez az útja. Tehát elmész egy csapatba, ahol van egy Bánhidi meg egy Gáber, aki jobb nálad, akkor a jobbak játszanak, mert nem, az nem egy érdem, hogy valaki fiatal. Egy ilyen csapatban az de... játszik, aki jó. És az, hogy odavitték, és a Pásztor bízik benne, az azt mutatja, hogy számít rá esetleg x idő múlva, ha kibírja addig, és úgy fejlődik azok között, a körülmények között, amik adottak neki. Nyilvánvalóan jobb lenne, ha többet játszana, de hát akkor nem Szegeden kell lenni.
Hát, igen.
Tehát most nem lehet elvárni egy edzőt. A Bánhidinek az első számú pozíciója a támadás védekezésben az megkérdőjelezhetetlen. A Gáber nagyon kiváló védő, és be lehet tenni támadásba is.
Így van.
Na most azt megkívánni az edzőtől, hogy van egy Bánhidi, van egy Gáberem, aki védekezik, és akkor nem teszem be a támadásba a Gábert azért, hogy
de ezt nem
valami
mondtam,
miatt tegyük be a másikat,
de ezt nem mondtam, egy szóval sem be kéne tenni a pásztor neki, a saját szempontjából teljesen igaza van, de én egy másik szempontot nézek, vagy egy felvetés, mondjuk a játékos szempontjából, meg a magyar válogatott szempontjából egy a helyzetet analizálunk. Egy szóval nem mondom, hogy a Pásztornak erre tekintettel kell lennie. Nem kell. Hát neki egy fontos, hogy a Szegedből a legjobbat
hozza ki. A Miki
előtt
meg egy út van. Hát jó kell játszani.
Így van, be kell verekednie
magát. Be kell verekednie magát, igen. És lehet, hogy ez az út, ez sokkal jobb. Mert egyébként hozzáteszem, hogy egy picit az ő pályafutása egy ilyen speciális kanyart vett, ugye, mert ő a Tatabányában sem volt egy kezdőjátékos.
Amíg meg nem sérült a Vrányes.
És akkor egyszer csak ott találta magát.
Igen.
hogy hoppá, bekerültem a kezdő csapatba, és tök jól játszott, igen, és megállt a helyét, hát és ebből élni. Így kirobbant az ő pályafutása, de azért ne, ez egy szerencsés helyzet volt, nem egy logikusan felépült karrier. Ennek a következő állomás, ez lehet most, én ebben nem látok a nagy problémát, hogyha ő ezt fejbe helyén kezeli, és tud fejlődni mind védekezésben, mind támadásban, mert azért azt is látni kell, hogyha elég, ha visszagondolsz a junior világbajnokságra, tehát a saját korosztályában sem tudott igazán kiemelkedni.
Értem, amit mondasz, csak nincs játékban. Nem elég érett arra. Oké, csak játék nélkül nehéz éretnek lenni, meg fejlődni. Márpedig mondjuk a mezőköves meg az orosház ellen játszani, az nem ugyanaz, mint hétről hétre kőkemény meccseket játszani.
Ez egy karrierválasztás.
Ez így van. Már egyáltalán vagyok benne biztos, hogy ő is most ebben a pillanatban is ezt a döntést hozná, de lehet, hogy igen, mert lehet, hogy ez csak egy okoskodás.
Én nem hiszem, hogy ő azt gondolta volna, hogy ő most itt kezdőjátékos lesz, vagy olyan módon elé teszik a többinek, aki jobb nála, hogy tehát szerintem, amennyire főleg a családot ismerem, tudja, hogy itt kemény meló van.
Na, és akkor jutni. Tök jó, hogy akkor innen át is tudunk kanyarodni a következő nagyobb lélegzetű témánkra, a topik neve Veszprém, és akkor mindjárt húznék is egy párhuzamot, ami inkább ellentét, mint párhuzam. Ugyanis, és akkor ez lehet egy felütés, egy vitaindító. Szóval én azt látom, hogy amíg Szegeden van egy teljesen sportban bevett, bejáratott, azt mondom, hogy egészséges hierarchia csapaton belül, ami akár az életkort, akár a játék mennyiséget illeti, és ehhez alkalmazkodik a fiatal játékos, lásd, Rosta, Kasparek, stb. Az idősebb, tehát hogy ez így a helyén van, és ez egy működő rendszer, addig szerintem Veszprémben ez nagyon el lett baltázva, hogy finoman fogalmazzak, és találtam egy tök jó kifejezést, ez az egészségtelen versenyhelyzet. Mert ugye azt szokták mondani, hogy van egy egészséges versenyhelyzet, általában egy csapaton belül, ez tök jó. Na, szerintem Veszprémben meg az egészségtelen versenyhelyzet állt elő, és ez az egyik oka, ez az én magánvéleményem annak, ami itt most történik. Tudnilik, csupa világsztárt, vagy magát világsztárnak hozó játékost hoznak olyan helyzetbe, hogy versenyezniük kell hétről hétre, napról napra azért a pár percért, azért a posztért, amiről ők úgy gondolják, hogy ez nekik jár. A Rosta nem gondolja, hogy neki jár, meg a Kasparek nem gondolja, hogy neki jár, ők kivárják a sorukat szerencsés esetben, és majd odak, és nagyon hálásak azért a pár percért, amit játszanak. Ahogy összelett ez a veszprémi keret válogatva, ott én nem látok ilyen játékost, mondjuk a Yahián kívül talán, aki szerintem ezért hálás lehet, hogy 6-7-8 percet játszik egy mérkőzésen. Lehet, hogy emellett még, sőt, biztos, hogy emellett nagyon sok összetevője van annak, ami most történik, meg az is igaz, hogy még csak szeptember, nem, most már október van, de valami gáz van, ez tök egyértelmű, méghozzá nagy gáz van, és én azt gondolom, hogy ez az egyik oka annak, hogy ezzel nem tudnak mit kezdeni. Sem a játékosok, sem a vezetők, sem Davis.
Volt a Nagy Lacinak egy nyilatkozata, vagy egy ilyen riport volt vele az egyik ilyen podcastban, ugye a Vak szerencsében, ahol meghívták a Krisztiánék őt egy beszélgetésre. És ott volt egy nagyon érdekes mondata a Lacinak, ami abszolút megmaradt bennem, és erre a pillanatnyi szituációra igencsak alkalmazható. Ő azt mondta, hogy a tavalyi évben, a Vranyes menesztése után nagyjából magától megoldódtak a feszültségek, mert megsérültek a játékosok. Ugye megsérült az Imam Jamali, megsérült a nem is tudom kicsoda, a Ligetvárit kölcsön adták, tehát az a túl feszített versenyhelyzet, ami a sok játékosba adódott, az egyszer csak visszaesett egy egészséges konkurenciába, és a csapat elindult előre. Tehát kifejezetten azt mondta Laci, hogy a sérülések megoldották ezt a dolgot. Hát pillanatnyilag nem oldották még meg a sérülések, mert
azért a sérülések ne is oldják meg.
Egyelőre nem sérült senki, illetve hát a Lékai Máté most kihagyott egy-két mérkőzést, de mondjuk versenyben van, tegnap már játszott, ez is egy mondjuk egy érdekes történet abból a szempontból, hogy
a Montpellierben még nem volt
nem abból a szempontból, hanem hogy a válogatottnak volt egy összetartása, ahol azt olvastam, hogy a Lékai azért nincs ott, mert sérült. Tehát nem azért nincs, mert az se a ligába kell játszania. Na mindegy, ez csak egy ilyen kis kommunikációs baki szerintem a szövetség részéről, vagy a válogatott részéről. Ugyanez volt ugye a Székely Marcival kapcsolatban is, aki pihenőt kapott, ez volt a megfogalmazás, és ő is ugye ott volt a Seha Ligában. Tehát szerintem az nem egy olyan nagy probléma, ha bizonyos játékosokat nem hívnak meg, azért, mert éppen játszanak a klubjukban, ugyanúgy, mint a külföldön játszókat. Tehát pihen, meg sérült, ez szerintem nem kell ilyennel operálni, hogyha vannak valós okok. Ez csak egy zárójeles megjegyzés volt. Tehát pillanatnyilag az van, hogy az a, most nem tudom, hogy 19 vagy 20 játékosa van a Veszprémnek a felnőtt keretébe, tehát a gyerekek nélkül. Egyelőre mindenki harcra fogható, most ugye az Árpi megsérült a kapuban, ezért a kapus poszton ugye nincs turnover, de a többi poszton ugye minden alkalommal valakit ki kell hagynia, aki szeretne játszani, akkor az nyilván a következő meccsre beteszik.
Jó, ez
egy olyan feszültséget okoz, ami
na de Attila,
jelenleg úgy néz ki a játék.
Ez miért ér valakit váratlan? Tehát azért, amikor kialakították ezt a keretet, akkor ezt pontosan kellett tudni, hogy ezek milyen kaliberű, milyen egójú, milyen múltú játékosok. Hát azért arra nem lehet bazírozni, hogy majd 2-3 megsérül, és akkor jó lesz nekünk.
Én azt gondolom, tehát ott azért a Veszprém vezetésében, különösen a Nagy Lacira gondolok, azért olyan emberek vannak, akik tudnak előre gondolkozni. Lehet, hogy ez egy nagyon kegyetlen módszer, de én azt gondolom, hogy a tavalyi év tapasztalata alapján ők úgy kalkulálnak, hogy mire odaérünk abba a fázisba, amikor jónak kell lenni. Azt valahogy persze odáig el kell jutni egy normális teljesítménnyel. Addigra ki fog alakulni, mert idézőjelben elhullik a férgesen.
Ezt mondom, de jó, hogy nem én mondtam. Igen, nekem is
vagy megsérül, vagy nem bírja tovább, és elmegy. Vagy...
Elég spártai hozzáállás.
Hát ez egy spártai, de viszont ez azt fogja hozni, hogy aki oda kerül a végére, azok aztán versenyképesek lesznek. Hát
ez a pozitív forgatókönyv. Jó, de a tavalyi évet azért ne hozzuk feltétlenül ide, szerintem, mert bár én nagyon örülnék, hogyha analóg lenne a végeredmény szempontjából, mert a tavalyi évben egy óriási pszichés, azért volt egy hatalmas nagy fesztet, ott nem csak szakmai problémák voltak, ott Vrányes személye is óriási konfliktus helyzetet szült, tele volt feszültséggel az egész csapat, és ezt a feszültséget kihúzták az, hogy Vrányest elküldték, és jött Dávis, aki meg nem
megosztó
figura.
Jó, de az emberek telített keret feszültségét, azt nem a Dávis húzta ki, hanem a kieső emberek, vagy a kölcsön adott emberek.
Igen, de
hogy kölcsön fognak adni október-novemberben egy-két játékost.
Én azt gondolom, hogy ez lenne az út. Tehát szerintem a David Davisnek igenis le kellene tennie a voksát két beálló mellett, két irányító mellett, két balát, mert jó, én már ezt a Lauge Borozán páros
igen,
sem értem.
Hogy... Még ennek nincs feltétlenül igen, az ideje. Én tudok ilyen értelemben a Davis fejével gondolkodni, hogy gyerekek, most kezdődtek a meccsek, 3 meccs ment le, hát hadd nézzem már meg, hogy kire van szükségem.
Várja,
ha mondjuk már két meccs után meg, hogy a Kenten Máé nem kell nekünk, vagy a Borozán nem
jó,
kell
de,
nekünk.
Jó, de ez másik kommunikáció, igen, de akkor ezt ki kell mondani, vagy ki lehet mondani? Hát, azért nem ez van nem kimondva, tudom, hanem most az van
ki
kimondva. Hát nem árt szerintem, mert akkor tiszt, nyílt lapokkal játszunk. Így most azért az van kimondva, hogy ez így működhet, ez a rengeteg játékos tulajdonképpen egyszerre és szerepeltetése, és hát, ha azonos...
Azt gondolták, igen, hogy működni fog, de most igen, azért különösen a Seha Liga vereség azért azt mutatja, hogy nem egészen működik, mert azért most a Seha Ligában gyakorlatilag a komplett csapatukon álltak föl.
Így van.
És egy rajtszél vereséget szenvedtek egy igencsak középszerű klubtól. Tehát ez biztos, hogy nem volt bekalkulálva, mert Montpellierbe ki lehet kapni, a Kieltől ki lehet kapni, akár itthon is, de azért Rabotnyiktól idegenbe, a Seha Ligába, a komplet csapatoddal...
Cupara, Gajic, Tönézen, Mahé, Nilsson, Lauge, Manaszkov, Terzic, Jahia, Moraes, Blagotinsek, Mackovsek, Lékai.
Hát a Borozán és a a Nenadics nem így volt, van. Meg a Sterbik, ugye, ha
igen.
Jól számolom. És ugye ez azt mutatja, hogy úgy mentek oda,
hogy
gyerekek, két vereség után vagyunk, szedjük össze munkat, jó, csapjunk oda ezeknek a macedónoknak, hogy kicsit visszajöjjön a pozitív életérzésünk. Ehhez képest én nem láttam a mérkőzést, úgyhogy nem akarok így a minőségéről beszélni, de az azért sokat mond, hogy fél időben vezettek
hattal,
aztán valahogy visszajöttek, de nem sikerült megnyerni a mérkőzést. Tudod, ami szintén mutat egy problémát. Úgyhogy a Rabotnikot ugye közvetítettük a hétvégén.
Így van, a Bidászóá vendégek.
Jó kis sűrű csapat,
de
azért a Veszprémhez képest... Tehát körülbelül olyan, mintha kikaptak volna a Balatonfürettől.
Így van. Ez volt, ami nekem számomra nem is, tényleg nem is a vereségek, mert ezt evencset én se láttam. Nem is a Kiel, igazad van, a Kieltől ki lehet kapni, a Kiel baromi jó csapat, a Montpellier is nagyon komoly csapat. Engem az bántott, amit Valentin Port, talán azt hiszem ő fogalmazta meg a meccs utáni nyilatkozatában, hogy azt mondta, hogy a játék minden elemében felülmúltuk a Veszprémet. És igaza volt. Na ez a baj. Mert azért egy Montpellier nem újja már felül a játék minden elemébe a Veszprémet. Verje meg, mert jobban indul, mit tudom
igen,
én.
Hát
de tényleg taktikailag, gyorsaságban, minden.
Ott, ha jól emlékszem, azt mondta azért a Davis, hogy hát ő úgy érezte, hogy nem játszottak olyan rosszul, kialakították a helyzeteket, csak beledobták a kapusba. Kétségtelen, hogy
ebben
fantasztikus.
Van na jó, de rengeteg helyzetet hagytak.
Most megnéztem, hogy 11 vagy 12 labdát védett a Rabotnik kapus, aki egyébként egy nagyon jó kis kapus, de mondjuk azért nem segó. És gyakorlatilag tehát ezt a mérkőzést is avval vesztett el a Veszprém, hogy nem tudott elég gólt lőni. Most nem tudom a végeredmény számszerűen mennyi lett.
Melyik?
A Rabotnik ellen.
30, mindjárt megmondom egyébként.
Nem,
2 lett, 28-26, azt hiszem, mindjárt megmondom 20, egy másodat.
20 gólok voltak, tehát valójában...
26-24.
24 gól. Azért 24 gól a Rabotnik ellen, az nem elég. Tehát a góllövéssel megint problémák voltak, és nem feltétlenül a kapus parádé miatt, hanem valószínűleg azért, mert az pillanatnyilag nem tudja kezelni a csapat, vagy az edző, hogy a konkurencia azt hozza ki a játékosokból, hogy mindenki megpróbál egyénileg jó dolgokat csinálni, egyénileg megmutatni, hogy ő neki helye van a csapatban, tehát ez a kollektív játék rovására megy, és az meg a góllövésnek a rovására. Még akkor is, hogyha adott esetben a védekezés most se volt olyan nagyon rossz, mert nem kaptak olyan rengeteg se gólt, meg a Montpellier ellen is a védekezés nem volt annyira problémás, bár egyébként a Segónak a fantasztikus
hát a
védékés,
a Cupara marha jó védett.
Többé-kevésbé kompenzálta
simán.
Egy pár védés különbséggel, és most is a Cupara védett azt hiszem 11 labdát, tehát mondjuk statisztikailag a két kapus azonos szinten volt, tehát ez a probléma szerintem nyilvánvaló, ami most van, hogy a játékosok nem tudnak igazából kollektíven úgy játszani a támadásba, hogy egymást megfelelő helyzetekbe hozzák, és utána pedig nyilván ebből a görcsösségből adódik, hogy kihagyják a helyzeteket, mert ez egy elég tipikus jelenség, ugye nem arról van szó, hogy egy Nilsson nem tudja, hogy hova kell lőni az ittszert, hanem az a feszültség van benne, amitől a koncentrációja a lövéseknél nem az igazi, vagy túl görcsöli. Tehát ezek összefüggenek, ezek a dolgok, de azért én nem látom ezt ennyire tragikusan. Tehát ebben a szakaszában a szezonnak ezek a dolgok viszonylag hamar rendbe rakhatók, de az is biztos, hogy valamilyen módon reagálni kell arra, hogy most túl sokan vannak. Tehát vagy kialakítanak egy hierarchiát, vagy kölcsönadnak valakit, vagy
de akkor
vagy még azt mondják, hogy gyerekek, van még egy hónapig,
persze,
aztán utána
nem
majd eldöntjük.
Nem van, meg így van, tehát, de így van, de a helyzetet kezelni kell. Tehát nem lehet úgy tenni, mintha nem lenne probléma, majd megoldódik, majd játszunk mi jobban is, valószínűleg ez így magától nem fog menni, ebbe bele kell nyúlni valahogy, de ez legyen a szakemberek meg a klubvezetés dolga, mi meg majd nézünk és beszélgetünk róla, és hogy ne csak a miénken köszönjük a nyelvünket, hát Bukarestben mindig tesznek róla, hogy felvidítsák az embert. Most például a Derek Ride vezetőedző úgy döntött 3 nappal vagy 4-jel a PR-rajt előtt, hogy ő lemond, mert neki ebből elég volt. Hát ezt komolyan mondom, ez egy bohózat, ami Bukarestben zajlik most már évek óta. És hogy nem veszik észre magukat, hát ez hihetetlen.
Hát igen, ugye azért persze kívülről lehet viccelődni rajta, meg elítélni őket, de azért nem, szerintem ezek nem olyan egyszerű dolgok. Hiába mondjuk azt, hogy a Bukarest így meg úgy. Ott azért ez egy önkormányzat, egy fővárosi önkormányzatnak a klubja. Most ha ezt Magyarországra átvetíted, hogy az a kézilabda klub, amit a fővárosi önkormányzat irányítana, szerinted azért...
Hát nem erről van.
Tehát ott is lenne egy kis vita néha, hogy ki mit csináljon, meg mennyi pénz.
Na, de nem a vitával van a probléma, hanem sorozatosan a Final Four előtt 3 nappal rúgdossák ki az
edzőket. Jó, de most azért arra hivatkozott az edző, hogy nem fizetik a játékosokat, nem tudom mióta.
Hát, én csak azt mondtam, hogy ez beleillik ebbe, tehát jó, inkább ilyen tragikomédia az hát, egész nyilván.
Igen,
nem,
igen, nyilvánvaló.
És rohadtul sajnálom a játékosokat.
Ez mindenképp megvan, hogy nem egy olyan tulajdonos van, aki vagy nem szól bele ilyen értelembe, vagy pedig azt mondja, hogy ez van, és pont. Tehát itt azért ez egy nehéz helyzet, de minden esetre kivágták maguk alatt a fát, és ráadásul még egy plusz fakivágás is elindult a román válogatottal, mert ugye most megerősítették a posztján a válogatottnál Reedét, viszont ugyanakkor megjelent egy hír, hogy a repülőtéren még nem volt biztos, hogy a román játékosok elutaznak a Feröer-szigetekre.
Nem de ott is tudod, a fél időben vezetette a Feröer.
Hát de várjál, nem akartak elutazni, mert valami...
Ott is tartoztak?
Valami prémiummal tartoztak még a játékosoknak a válogatott.
Tényleg megérdemlik a sorsukat.
Tehát most gondold el azt a román játékost, aki a Bukarestbe igen, nem kapja a fizetését, állandó feszültség, akkor elmegy a válogatottba, akkor ott se kapta meg a pénzét, tehát ez nem egy könnyű helyzet, és hát tényleg azért a románoknál ez hát nem is hétköznapi, de azért sokszor láttuk, hogy...
Igen. Hát számomra ez gyakorlatilag egyet jelent azzal, hogy most borítékolható egy Győr-Rostov BL döntő megismétlése, mert egyszerűen nem tud...
Nem biztos. Jó. Nem biztos,
hát nem biztos, csak egy 96%.
Azért ugyanúgy vonatkozik rájuk, mint a Veszprémre, hogy korán van még. Azért azt ne felejtsd el, hogy ez semmelyik csapat nem élné túl könnyedén azt a sérülés hullámot, ami van abban a csapatban.
Én ezt nem mondtam. Én azt mondtam, hogy gyere, fogadjunk.
Tehát
egy
azért most kiveszed minden mást adok. A Fradiból, a Kovacsics Anikót,
de
meg
én nem kritizáltam
a Háfra Noémit, akkor nem biztos, hogy könnyen nyernék a meccseket.
Nem, hallgassuk vissza, én nem kritizáltam. Én azt mondtam, hogy nem elég a Mörk sérülés, ne ágú, nem egészséges, edzőjük sincs.
Jó, de én most mondtad, hogy leírtad őket.
Én írásba adom azt, hogy Győr-Rostov BL döntő lesz. Tehát én nagyon fogadom akkor azt, hogy nagy tételbe merem adni az volt. Visszahallgatjuk, tessék, jó. Október 3-i. Jó, de akkor te mondd meg, hogy te...
Én nem tudom, milyen döntő lesz.
Kit tartasz elképzelhetőnek, de befutónak azt, még?
Nem oda gondolkodtam, csak oda, hogy attól, hogy a Bukarestben most ezek a gondok vannak, meg hogy nem olyan jók, attól még egy fél év múlva összeállhat a csapatuk, mert van elég sok jó játékosuk.
Persze, nyilván ezután sem lesz.
És találnak véletlenül egy valami marslakót, aki ott tud maradni.
Tényleg, ki lesz az edző?
Fél évig legalább.
Ki szerződik oda épkézláb edző ezek tehát után?
Aki nem azt mondom, hogy ez biztos így lesz, de volt már ilyen.
Jó.
Mert azért most egyszer hasonló körülmények.
Én most nagyon nagy tételbe fogadnám a Győr-Rostov BL döntőt, hogy... De hát majd meglátjuk. Most már árulják a jegyeket a Final Four-ra, épp most kezdték el árulni, úgyhogy alig, hogy túl vagyunk.
Igen, hát egyébként ugye a hétvégén kezdődik a női BL, és ha már ez itt szóba került, akkor szerintem a valamelyik podcastban beszéltünk arról, hogy a Fradi mennyit erősödik a szezon előtt, avval, hogy a másik csapatnál hullanak ki az emberek. Hát most kihullott Löke is a Vipersből.
Tényleg. Hát.
Amit, akit nagyon-nagyon sajnálunk.
De ebből a szempontból nem.
Azért szerintem a Fradinak most megint egy x százalékkal nőttek az esélye ezen a mérkőzésen, mert azért 3 extra játékosát vesztett el az ellenfél, úgyhogy...
Ezt kíváncsi leszek meg a norvég válogatottra, viszont most már tényleg 5 milliós ebből vérezve mit fognak majd nyújtani Lunde, meg Löke, meg Mörk, meg mindenki nélkül, úgyhogy meg Grimsből, tehát nem is tudom már, ki fog játszani. Persze ott azért van elég sok jó játékos, úgyhogy...
Igen, őket nem írnám le, de...
Nem, de
minden esetre a Vipers-et szerintem ez a három ember egy kicsit legyengítette. Úgyhogy hát bízhatunk benne, hogy esetleg a Fradi tud egy meglepetést okozni az első mérkőzésen. A Győrnek nincs ilyen problémája, mert azt hiszem, hogy ha ki akarták volna kérni a leggyengébb akkor csapatokat, igen, a mezőnybe, de nem csak a BL-be, még azt hiszem az EHF kupa mezőnyt is oda lehet venni, akkor ennél a gyengébb csoportot nehezett lehet volna összeállítani, ugye egy, azt hiszem a
Szévehoffal kezdenek.
De utána Ljubljana jön, ahonnan 12 játékos ment el, ha jól emlékszem. Tehát tényleg a Győrnek egyelőre nagyon nyugodt a helyzete, és a hazai pontvadászatra koncentrálhat.
Ahol egyébként még az MTK-val is az első félidőben szépen megizzadtak, két gól volt. A végén nagyon megverték őket, de az első félidőben két gól volt.
Igen, egyelőre ilyen 10-20-30 perceket játszanak.
Igen.
Abban nyerik a meccseket. Általában nagyjából egy félidőnyi laufot adnak minden csapatnak, de hát ez azt hiszem, hogy nem okoz jelenleg gondot. És főleg így, hogy mondom a BL-ben
nincs megmérettetés, tehát nem is tudom, hogy mikor lesz legközelebb megint normális meccse a Győrnek. Hát az a magyar bajnokságban lesz, vagy a BL-ben egy darabig tuti nem, aztán ugye megjön a szünet. Január, tehát leghamarabb, amikor január második felében, vagy január végén kezdődik, tehát már februárban lehet majd. Hát az egyenes kiesésnél.
Igen.
Lesz igen, majd. Igen. Hát az még odébb van. Na jó, hát ennyi volt a mai kézi vezérlés, megvárjuk a hétvégi történéseket, és akkor jövő héten innen folytatjuk. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.